2021. szeptember 28-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Néhány őshonos állatfajta száma nagyon megcsappant, ezért fokozottabb odafigyelést igényelnek. Dr. Rákosi Zsigmond csíkpálfalvi állatorvossal beszélgetünk.
Ugye az extenzív állattartás megy ki divatból, egyre kevesebben tartanak hagyományos módon állatot, és ezzel egy időben a hagyományos állatfajtáknak a száma is csökkent.
Kevés az állat, alig van szükség kovácsra. Az agyagfalvi Istók István kovácsot kérdezzük.
A kovácsmesterség elég lemenőben van, mert a lóállomány meg van fogyva.
Majd a szeptember végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A fiatal gazdálkodók, ha tapasztalatszerzés céljából külföldre is mennek egy időre, a tapasztalatokkal hazatérnek és itthon hasznosítják. Sántor Zoltán Zsolt, csíkbánkfalvi fiatal gazdálkodó válaszol kérdéseinkre.
Én hiszem azt, hogy aki itthon él, az jól csinálja a dolgát, aki külföldön dolgozik, pedig az is valamilyen szinten előbb-utóbb haza akar jönni, hogy az ott megkeresett pénzéből itthon valamit elindítson, és legvégül itthon maradjon.
A jó szakembert itthon is megbecsülik János Ferdinánd csíkmadarasi kertészmérnökkel, a Garden Project kertészet tulajdonosával készült interjúnk.
Akik kollégáink megmaradnak a mag, ők meg vannak becsülve, meg vannak értékelve, aki pedig jön és megy, azt látjuk.
A szeretettel végzett munka nem teher, a göröcsfalvi Antal Tibor székelykapu faragónál jártunk.
Az biztos, hogy én amikor dolgozom, soha nem fáradok. Azért nem, mert szeretem, amit csinálok.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Orvosi Zsigmond vagyok, állatorvos Csíkpálfalváról.
Az őshonos állatfajták mennyire vannak veszélyben? Tehát most próbálnak megmenteni például fekete berkét, báznait, mangalicát a disznóknál, de nagyon sok faj van az elfelejtés határán. Hogy látja állatorvosként?
Igen, hát ugye az extenzív állattartás megy ki divatból, egyre kevesebben tartanak hagyományos módon állatot, és ezzel egy időben a hagyományos állatfajtáknak a száma is csökkent, de ezelőtt a kollektivizálás idejében kifejezetten lecsökkent ezeknek a száma, úgyhogy nagyon kevés van az őshonos állatfajtáinkból, ugye Székelyföldhöz konkrétan, ami kapcsolódik, az csak a vörös pofájú berke és a fekete színváltozata, valamint a székelyló. A báznai disznó meg a kárpáti borszteres is őshonos állat, de az már nem annyira Székelyföldhöz, mint inkább Erdélyhez kapcsolódik. Mindegyiknek a megmentésére nagyon oda kell figyelnünk, mert talán a vörös pofai berka kivételével mindegyiknek nagyon alacsony még az egyetszáma. A vörös pofai berka az utóbbi 5-6 év munkájának és törzskönyvezési folyamatának meg támogatásainak köszönhetően most már fellendülőben van, tehát ott meghaladta az 50 ezeret regisztrált állatot az populáció. De a fekete berke, báznai, kárpáti borszteres, székelyló, ezek mind nagyon kis egyetszámmal rendelkeznek, tehát mindegyikre nagyon figyelnünk kell, hogy ne tűnjön el örökre.
Időnként van állami támogatás, nemrégiben volt a báznaira, meg a mangalicára. Ezek a támogatások valamit segítenek az ügyön? Látványosan kezdenek többen tenyészteni ilyenfajta állatot? Vagy éppen a lóra, vagy a fekete berkér, hogyha lenne ez segíteni az ügyet?
Nyilván, hogyha anyagilag is motiváltabbak a gazdák, akkor szívesebben tartják ezeket az őshonos állatfajtákat. A probléma az, hogy ennek a támogatásnak a kiosztása egy nagyon nagy bürokratikus rendszerhez kötődik. Törzskönyveket kell beszerezni, különböző követelményeknek kell megfelelni, ezt mind le kell papírozni, ami nagyon megbonyolítja a folyamatot. És voltak olyan gondok is, hogy a Magyarországról behozott mangalicának vagy vöröspofai berkének a törzskönyvét Romániában nem fogadták, nem lehetett honosítani, ami tovább bonyolította a helyzetet. Meg például a vöröspofai berkénél, hogyha a törzskönyvezett egyedekre szeretnénk őshonos támogatást kapni, akkor 5 évre kell aláírni, hogy ezt tudjuk folytatni, és az ugye sok gazdában kérdőjeleket idéz fel, mert 5 év az hosszú idő a mezőgazdaságban, és nem mindenki mer ilyen hosszú távban gondolkodni. Úgyhogy nem egyszerű, de nyilván jobb, mint hogyha támogatás nélkül kellene tartanunk.
Itt nem kellene megoldani előre az értékesítési lehetőséget is? Mert jó, hogy tartom és szaporítom, de mindenki azt mondja, hogy azért pénzt is szeretnék látni ebből.
Természetesen nagyon fontos lenne, hogy ezeknek az őshonos állatoknak az értékesítése is megoldható legyen. Stabil piac, kalkulálható piac nagyon sokat jelent a gazdáknak, hogy hosszú távra tudjanak tervezni. Így is nagyon sok gond van az időjárás meg a munkaerő miatt, tehát ha legalább a piac stabil lenne, az nagy segítség lenne. Reméljük, hogy lassan ez irányba is lesznek előrelépések, a felvásárlók is rájönnek, hogy itt nagyon jó minőségű állatokról, termékekről van szó, és majd ennek megfelelően a piaci árak is emelkedni fognak, meg stabilabbá válik az egész folyamat.
Most már 2-3 állattenyésztőről tudunk Hargita megyébe, egyről Kovászna megyébe, aki a fekete berkét felkarolta. Nehéz meggyőzni a jótartó gazdákat, hogy merjék tenyészteni?
Tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy nagyon konzervatívak a gazdák, főleg az őshonos állatok irányába nem szívesen mozdulnak el, inkább mennek a nyugati performáns fajták fele, még ha már nagyon sokszor be is bizonyosodott, hogy rosszul honosodnak, nehéz őket a hegyvidéki legelőkön jó kondícióban tartani, mégis van egy ilyen közegellenállás. De reméljük, hogy ha ezt okosan tudjuk elébük tárni, mennyire jók az őshonos fajták, akkor lassan elfogadják, és lesz jövője ezeknek a fajtáknak is.
Dr. Rákosi Zsigmond csíkpálfalvi állatorvost hallották, most Veres Árpád énekel.
Én a bort szeretem, ne gondoljon azért rosszat rólam senki, mert ki a bort szereti, meg a nótát kedveli, a váját is szívesebben öleli. Szombat este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe, mert ki a bort szereti, meg a nótát kedveli, a váját is szívesebben öleli. Szombat este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe, mert ki a bort szereti, meg a nótát kedveli, a váját is szívesebben öleli. is szívesebben öleli.
Istók István vagyok, Agyakfalváról.
Mióta foglalkozik Kovács mesterséggel?
Édesapám 2008-ban meghalt, és azután kezdtem én foglalkozni. Addig fiatalkoromtól segítettem neki, mert udvarhelyt dolgoztam a technautilásnál, de attól függetlenül, mikor délután hazajöttem, akkor mindig én voltam a segítje neki. Édesapám tanulta nagyapámtól, mert nagyapám Bukarestben tanulta a Kovács mesterséget. Hazakárült Bukarestből, és édesapám tőle megtanulta, és én pedig tanultam tőle.
Van mit patkolni mostanában, vagy szükség van a Kovács mesterségre?
Hát a Kovács mesterség elég lemenőben van, mert a lóállomány meg van fogyva. Most már nem úgy van, mint ezelőtt, hogy a kerekesek megcsinálták a famunkát a szekérnek, és a Kovács fölvasolta, hanem most már gumikerekű szekerek vannak csinálva. Elsepámmal 80-as évek vége felé kezdtük csinálni a gumikerekű szekereket. Rengeteget csináltunk úgy, hogy azután úgy, ahogy a kerekes mesterség kiment, úgy a Kovács mesterség is ki van menve. Most azt mondja, van egy pár ló, nálunk például Agyakfalván a 90-es években volt vagy 15-20 kettő is fogadta. Volt 65 vagy 66 egyes fogadta. Igen, de most össze-vissza a lovakot, ha megszámoljuk, nem tudom, van egy 10 vagy 15.
Van egy komoly műhelye, még nem villamosította a fújót, tehát lábbal ott pedáloz, amikor éppen kell dolgozzon.
Nem villamosítottam, mert ezt így örököltem, és jobban is szeretem. Most már amennyit dolgozunk, az örökséget tartsuk meg. Ez egy olyan szimbólum, hogy ezelőtt hogy volt a fújó.
Azt mondta, hogy az lóbőrből készült, az nem régiesedik el, nem törik meg, nem kell kicserélni?
Kicserélni nem kell, de kezelni kell minden évben. Úgyhogy ki kell venni, a Kovács műhelyben por van, elporosodik, akkor meleg vízzel leszoktuk mosni, megszárod, és utána pedig mind a lóhámokat, amivel kezelik, olyan olajjal leszoktuk kezelni, és akkor puhán tartsa. Kell vigyázni rá.
Amikor készíti a patkót, akkor miért van az, hogy üresbe is ütnek az üllőre? A ritmusban legyenek, vagy miért?
Azt mondják, hogy cifrázza a Kovács az ütést.
Jó, de az is plusz energia. Láttam, hogy készítik, akkor ütött kettőt a patkóra és hármat mellé. Azt mondták, hogy az a szakmai titok.
Ez tulajdonképpen ez azért van, hogy a mester, mikor csinálja a patkót, koppant az üllőre is, hogy ez alatt az inas tudja, hogy hova kell beütni. De most már inas nincs. Úgyhogy ezt az ember megszokta, hogy üresbe is koppant az üllőre, de nincs ki, aki helyettesítse, hogy most van egy inas vagy egy segíd.
Mekkora körzetet szolgál ki?
Bögözből is jönnek, jártak Bétából, Magyarósból, Décsfalva, Mátisfalva, ezek voltak, de most már ki vannak fogyva, Bögözben sincs. Magyarósban szintén nincsen, Décsfalván van egy pár, ott is volt egy kettős fogacsa, gazda kiöregedett, fiatalok eladták.
Akkor ebből már megélni nem lehet, hogy csak ezzel foglalkozzon.
Ebből nem lehet megélni. Ez egy olyan hobbi mesterség csak, hogy csinálgassuk. Vagy nálunk vannak a tehenek, kijárnak a csordába, kijáró csorda van, lesántulnak, akkor felhozzák, beikassuk a vasalóiskolába, lábát kezeljük. Mikor hívják az állatorvost, akkor mondják, hát Isten bácsi, otthon van, vigyék fős. Ő megnézi.
Elhangzott interjúnk Istok István agyakfalvi kovácssal készült. Itthon is meg lehet élni, csak szeretni kell azt, amit végzünk. A jókedvel végzett munkát nem lehet megunni, és nem teher. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A következő percekben néhány szeptember végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A körtésben véglegesen leszedhetjük a nyár folyamán felrakott és azóta állandóan cserélt alma-molyfogó öveket. A hullámpapír öveket tartalmukkal együtt elégetjük, vagy az áttelelő almamoly nemzedék tavaszi rajzásának megfigyelésére használjuk fel azokat. Érdemes ezzel egy időben a fák törzsére egy másik típusú övet, a hernyóenyves övet felerősítenünk. A 15-20 cm széles ragasztóval bekent övek célja a kis téli araszoló és a nagy téli araszoló szárnycsökevényes, repülni nem tudó nöstényeinek összegyűjtése, a tojásrakás ezáltal a hernyók tavaszi kártételének megelőzése. Az öveket december elejéig, a lepkerajzás végéig hagyjuk a fákon, leszedés után égessük el azokat. Ugyanezt elvégezhetjük az almafáinkon is, de megkezdhetjük a károsítók gérítését szolgáló ápolási, tisztogatási munkákat is. Vágjuk ki az idős, odvas, terméktelen, nagymértékben fertőzött fákat, helyettük most telepítsünk újakat. A fák nyugalmi állapotában esedékes mechanikai növényvédelmi munkákat egészen rügyfakadásig végezhetjük. Lombhullás előtt a mandulafáknál a stigminás levéllyukacsosodás és ventúriás varasodás áttelelő alakjainak kifejlődését kell megakadályoznunk, ezáltal a tavaszi fertőzések létrejöttének mértékét csökkentjük. A fántelelő gombafonálzat pusztítása és a konidium képzés gátlása érdekében rézszulfát vagy rézoxiklorid hatóanyagú készítménnyel permetezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Most van a szezonja a zöld paprikának, szeleteljünk fel 2-3 kg zöld paprikát, adagonként fagyasszuk le, és télvíz idején használhatjuk pörkölt ízesítésére. A paradicsomokat darabonként ugyanígy lefagyaszthatjuk. A tojásokat mindig mossuk meg felhasználás előtt, számtalan korokozó tapad meg rajta, amelyek óhatatlanul az ételbe kerülhetnek. A hűtőt langyos ecetes vízzel mossuk át olvasztáskor, fertőtlenít és a kellemetlen szagokat is eltünteti. Használat előtt a citromot görgessük meg egy kicsit az asztal lapján, így lédúsabb lesz. Ha csak pár cseppet akarunk felhasználni, megmosása után szórjunk bele kötőtűt, úgy nyomjuk ki a levét, a maradékot csavarjuk alufóliába. Lágysajtot könnyebben tudunk reszelni, ha rövid időre betesszük a fagyasztóba.
Sándor Zoltán Zsolt vagyok, csíkbankfalvi fiatal gazda.
Hogy jött az ötlet, hogy gazdálkodásba vágjon? Ez családi hagyomány, vagy lát fantáziát benne?
Családi hagyomány, látok is fantáziát benne, és hál' Istennek ez így generációkról generációkra folyamatosan fejlődött. Nagytatám kezdte el, vele már gyerekkoromban dolgoztunk, folyamatosan próbáltuk fejleszteni a gazdaságot, így fokozatosan belenőttem, és ezt csinálom.
Mekkora területen van ez a gazdaság?
A gazdaságunk összterülete Szántó Legelő, kaszáló, ez 50 hektár durván, ebből olyan 30 hektár, ami szántó, a többi pedig legfőbb részt kaszáló.
Akkor azt jelenti, hogy vannak állatok is?
Igen, tejelő szarvasmarháink vannak, és a megtermelt takarmányt, gabonát, azt felhasználjuk a mindennapi takarmányozásban.
Mi lesz a tejjel? Feldolgozzák, vagy azt leadják?
A tejet a csíkszeredai tejgyárhoz adjuk le, szerződéses viszonyban vagyunk, és jelen pillanatban ez a legjobb megoldás, hogy friss tejként továbbadjuk.
Megéri gazdálkodni, vagy jobb lehetőség hiány átmenetileg ez is megteszi?
Hál' Istennek megéri, ugye ez arról szól, hogy alapból megöröklünk valamit, ha még szeretjük is, ha még időnk is van rá, akkor valahogy összealakul, nem könnyű, vannak nehéz napok, nehéz hetek, viszont szép az, amikor otthon az ember a gazdaságát csinosítgatja, az állataiban gyönyörködik, van valamiféle hozam is, tehát jókedvel csinálja az ember, és napnyugtával, örömmel tud lefeküdni.
Bizonyára régebben, mikor kaszálni kellett, akkor lehetett kalákázni, jöttek a barátok, a rokonok. Ma már nagy valószínűséggel mindent átvettek a gépek. Ma esetleg lehetne kalákázni, hogyha nem lennének gépek.
Valószínűleg igen, én amikor gyerek voltam, akkor még voltak, láttam, nekünk is voltak, mai napok is vannak segítségek, akik besegítnek a gazdaságban. Most már, hál' Istennek, uniós pályázatokon keresztül sikerült a gépeket annyira megvásárolni, fejleszteni a gazdaságot, hogy minél kevesebb fizikai erőre legyen szükség, de attól még szükség van a fizikai erőre is, és szerintem ma is működne ez a dolog. Az már más kérdés, hogy ebben a rohanó világban egyszerűen nem tudunk versenyképesek lenni, hogyha mindent önerőből, fizikai munkával akarunk megcsinálni.
Hosszú távon lehet ebben gondolkodni? Gazdálkodásban, mezőgazdaságban?
A mezőgazdaság az mindig változó, ugyanúgy egyik év nem olyan, mint a másik. Sosem tudjuk, hogy a jelenlegi évünk milyen lesz. Reménykedünk, hogy jó időjárás lesz, reménykedünk, hogy a termények jók lesznek, reménykedünk, hogy az állatok nem lesznek betegek, utána, hogy a tejet is el tudjuk jó áron adni. Bízunk benne, dolgozunk, egészségünk legyen, az a legfontosabb. Nagyon sokat vagyunk a természetben, friss levegőn. Az az egyik legszebb része az egésznek, nagyon szép itt a környék nálunk, próbálunk megélni egyik napról a másikra.
Sok fiatal külföldben gondolkodik, szóba jött a külföld.
Nekem abból a szempontból nem jött szóba, mivel hogy én beleszülettem ebbe a mezőgazdaságba, átvettem a gazdaságot, szüleimmel együtt csináltuk, most is csináljuk, próbálunk haladni. Viszont vannak ismerőseim, akik külföldön dolgoznak, de sajnos az a probléma, hogy meg kell valamiből élni, mindenki nem tud itthon maradni, mindenki valahogy próbál pénzt keresni, van, aki itthon próbálja tehetségét kamatoztatni, van, aki külföldön. Ez nagyon komplex. Minden élet más, minden élethelyzet más. Nem látok bele más embereknek az életében. Én hiszem azt, hogy aki itthon él, az jól csinálja a dolgát, aki külföldön dolgozik pedig, az is valamilyen szinten előbb-utóbb haza akar jönni, hogy az ott megkeresett pénzéből itthon valamit elindítson, és legvégül itthon maradjon.
Sándor Zoltán Zsolt, csíkbánkfalvi fiatal gazdálkodóval készült interjúnk. Most Mátyás Judit énekel.
Igaz-e, baba?
János Ferdinand vagyok, Csíkmadarasi Gárdonpolgár Kft.-nek a tulajdonosa.
Ez a sikertörténet közel 2 évtizedes. Hogy az ötlet, hogy kertészetbe gondolkodjanak?
A szüleim is gazdálkodtak valamilyen szinten, akkor fiatal titánként én is benne voltam a mezőgazdaságban, és éreztem, hogy milyennek a fizikai munkának az ereje, és milyen energiákat szív fel. Megmaradt tudat alattiba, hogy olyan dolgot kell csinálni, amit más nem csinál. Amikor ezt elkezdtem csinálni, voltak a városi kertészetek, de azon kívül magánkertészet és tájépítészet, tervezés nem létezett.
Végzett kertészmérnök, előtte kezdődött ez a vállalkozás, vagy az egyetem után?
Farkaslakán volt egy 5 hektáros gyümölcsös, amiből 4 hektár körte, 1 hektár dió, meg volt mint egy beruházás, jött a termés, és akkor kellett, hogy nehezebb picivel több szakmai tudás kell, mint ami létezik, és akkor végeztem el a kertészmérnökit az egyetemet. Az egyetem alatt indult el ez a tájépítészet, térrendezés és az építészetnek egyáltalán a fogalma, ekkor fogalmazódott meg, hogy létezik egy ilyen szakma, ami újdonság, nem a hagyományos mezőgazdaság, viszont nagyon kötődik a mezőgazdasági munkálatokhoz. Úgy éreztem ez a pályám, és akkor elkezdtem foglalkozni ezzel a dologgal.
Hány emberrel kezdték el ezt a vállalkozást? Mert most nagyon sokan vannak.
Egy kollégámmal, meg egy pár segédmunkással, mondhatnám úgy, hogy a településről idősebb mesteremberek voltak, tehát az édesapám volt, meg mellette még volt 2-3 mesterember, építészek, és akkor ők jöttek, milyen kőműves munka volt, azokat velük csináltuk. Az első pár munkát, és utána indult ki ez a folyamat.
Közel 20 év után hány munkatársal dolgoznak?
Ilyen 350 ember volt kollégánk ez idáig, 60 kolléga van, ami állandó munkatárs. Természetesen nagy a munkaerőválság, ami nagyot tesz, és főleg, hogy a fiatalok, hogy rövid idő, fél éve kicsit megerősödnek, és akkor utána vagy külföldet válasszák, vagy magánjellegű munkát vállalnak.
Miért van ez? Mert minden vállalkozó erről panaszkodik, hogy ha kitanítja az embert, nem számít már a munkakönyv se, hagynak csapot papot és mennek eprecedni vagy salátát külföldre, pedig itt is meg lehet élni.
Teszünk is ezért, tehát úgy fogalmaznék, hogy jó kemény energiát fektetünk. Tehát akik kollégáink megmaradnak a mag, ők meg vannak becsülve, meg vannak értékelve, aki pedig jön és megy, azt látjuk. Tehát ahogy már bejelentkezik, akár mérnök, akár segédmunkás, akár mesterember, őt látjuk, hogy milyen frekvencián pörög. És például egy fiatal, hogyha megérkezik, most én azt kell mondanom, hogy egy tisztességes bérezést kapnak, viszont az, aki hazajön Svájcból egy ilyen 4-5 ezer eurós fizetéssel és egy full luxus autóval, azt itthon nem tudja megteremteni. És ezért ebből a sóvárgásból megjelenik egy ilyen fiatalember, hazaérkezik egy ilyen autóval, akkor megbolondul a rendszer. Azt kell mondanom sajnos, hogy az igazi munkaerő a 20 évtől 30 évig munkaerőt, sajnos a településünkről a 20 és 30 év közöttiek, az az igazi erő, azok külföldön vannak. Most, hogyha összeszámolnánk a településen, én azt mondom, hogy 80% a külföldön keresi a kenyerét.
Szokott leltárt készíteni időnként, hogy az elmúlt 5 évben mit értem el, az elmúlt 10 évben mit értem el, mert most már nagyon sok munkát vállalnak, más településen is parkokat rendeznek, kerteket, vannak a kertésznapok, konferenciákat szerveznek, van egy mikroszaporító laborjuk is, tehát nagyon sok irányú lett a tevékenységük, úgy időnként feltérképezi el, hogy honnan jutottunk hová.
Egy érdekes helyzetben vagyunk, mert Erdélybe, Székelyföldön, Hargita megyébe, Csíkba és a Csiki medencéről beszélünk. Most így leszűkítettem a földrajzi adottságot, hogy hol vagyunk. Egy csodálatos helyen lakunk. Viszont ennek a csodálatos helynek úgy mondják, hogy ez az északi sarok, az országnak az északi sarka. Itt van a leghidegebb. Hát azt mondjuk, hogy fél év tél, fél év nyár. Tájépítészetbe vagy a kertészetbe, hogyha van egy 60-as alkalmazott csapat, és akik kint dolgoznak, annak bent is munkát kell adni. Télen most nem tudjuk azt csinálni, hogy jön december, és akkor decemberben elküldjük munkanélkülinek, és majd március-áprilisban visszavesszük. Tehát ez most nem megengedett. Tehát ebbe az időszakban munkát kell adjunk a kollégáknak. Ezért szoktam mondani, hogy nem a jó Isten szidjuk azért, mert ide születtünk, hanem akklimatizálódunk, és kitalálunk olyan dolgokat, amitől fejlődünk, hogy fejleszthetjük. Ekkor indítottam el az asztalos műhelyt, amiben a játszótereket, utcabútorzatot, szemeteseket, padokat, világítótesteket és télen legyártjuk többnyire ezeket az elemeket. Most éppen egy gyönyörű haranglábat építünk, ami nem az első. Azt kell mondanom, hogy sokszor a téli munkánk helyre rakta az életünket.
Hogy jött az az ötlet, hogy konferenciát is szervezzenek?
Ez egy régi keletű, amikor belekóstoltam 2006-7-ben talán a Nyárad Szeredán a kertészeti szakmai napoknak én voltam az egyik főszervezője, és akkor láttam, hogy miben áll össze, és miből mit lehet csinálni. Onnan jött az ötlet, az akkori tapasztalataimat itt felhasználva, és az itt helyi, a csíki vidékre adaptáltam. Ennek több célja van. 20 év alatt annyi szakemberrel összeismerkedtem, lehet úgy mondani, összebarátkoztam, hogy ismeri a szakma egymást. A tájépítészetben, akár a tervezésben, akár a kertészetben. Na most ez egyik, hogy a szakmát össze lehet fogni, és túléptünk azon, hogy irigyek vagyunk, vagy tehát a partnerség sokszor többet ér, mint egy lappangú irigység. Sok fiatal elmegy Svájcba, Németországba, keresnek nem kevés pénzt, és hazajönnek, és befektetik, vagy egy garzonba, vagy egy luxus autóba, ami van, és amortizálik nagyon lassan. Ha mi adjuk a szakmai hátteret, nekik megvannak a területeik és az abszolút tudásuk, akkor ebből szépen össze tud rakódni egy szép rendszer. Itt beszélhetek akár bogyós gyümölcsös termesztőkről, szarvasgomba ültetvényes termesztésekről, vagy akár a zöldség gyümölcs termesztésről, a fóliaházasokról. Tehát szépen alakul, és ezt valamilyen szinten nem szeretném irányítani, viszont van egy szakmai háttér, és tudunk segíteni.
A mikroszaporításban is úttörők. Ez most hol tart?
Most már 8. éve, hogy csináljuk, többnyire külföldi megrendelőink vannak, és van egy szép munkacsoportunk, akivel tudunk dolgozni. Tehát az egy stabil valami, hogy alapanyagokat állítunk elő, vírusmentes szaporítóanyagot, akár értékes dolgokat.
A vírusjárvány az nagyon akadályozta a tevékenységet, vagy feltalálták magukat?
Az építkezésben lehetett dolgozni, és a laboratóriumban is, tehát 100%-ban dolgoztunk, tehát egy napot nem álltunk le. Voltak azért érdekes állapotok, viszont mindenki tudta végezni a dolgát. Azt kell mondanom, hogy a tájépítészetben, ami Hargita megyében idáig volt, és a környékben volt, majdnem mindenikhez kapcsolatunk volt, akár építészetben, akár tervezésben, hatalmas tapasztalat gyűlt össze. Nem muszáj most azt mondanom, hogy mindent mi kéne tervezünk, hogy mindent mi kéne építsünk, de sokszor látom, hogy jönnek fehéringes tervezők, és megmondják a tutit. Tehát nem muszáj mi tervezünk, de szívesen besegítünk bárkinek a tervezésbe, vagy az alapgondolatokat összeállítani, mert hogy úgy gondolom, hogy ebbe van egy jó erős csapat, akivel ezt alá is tudjuk támasztani, és most már az urbanisztikára, az utca arculatok, és ezekre próbálok odafigyelni. Tehát itt például Csíkmadarason is sajnos azt kell mondanom, hogy újabb trendek jönnek, ezek a vaskerítések, ezek a plékerítések, amit Istenem bocsáss meg, a székelyembernek mindig megvolt, hogy egy léces kertet, egy szépet. Tehát attól szép, hogy egyiknek ilyen színű kerítése, másnak olyan színű kerítése, tehát egy hagyományos dologot, ne tegyünk bádok tetőt, ne tegyünk bádok kerítést, ne legyünk szégyene a településeink. Igaz, hogy minden gazdának nem lehet elmondani, vagy nem turkálhat az önkormányzatság a zsebébe, hogy tegyél léces kertet, mert hogy lehet az drágább. De nézzük meg, amit lehet, segítsünk, vagy legalább mondjuk el, hogy nem illik ide. Például mind érdekesség, itt a Kászonban van a vízszintes és a széles deszka kerítés, Csíkban az függőleges, és voltak ilyen fecskefarokra kiélezve kerítések, tehát kihegyezve. Próbáljunk meg visszatérni, és próbáljuk meg azt vinni tovább.
Hogyha előre tekintünk el 5-10 évet, merre fejlődik majd a cég?
A laboratóriumon keresztül, kollégáimon keresztül egy új brandet indítottunk el, a Ribbon termékcsaládot, ami bogyós gyümölcsök alapanyagából, táplálékkiegészítő, tehát egészségjavítók és élelmiszer jellegű dolgokat gyártunk. Ez most egy brand, most védtük le, most indítottuk el ennek a termelését, most építünk egy üzemet, ahol ennek a gyártása fog folyni.
Az elmúlt 8 percben János Ferdinánd csíkmadarasi kertészmérnökkel, a Garden Project kertészet tulajdonosával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Cseh Judit és Madaras Gábor énekel.
Ifjasszony, ifjasszony. nekem olyan asszony kell, hogy csókoljon, nincs mellettem éjszaka, ne horkoljon az ágyba, mert én csókra vágyom. Te nagyon hely, te nagyon hely, te nagyon hely.
Antor Tibor, Csík madarasi születésű, és Göröcs Holván élek, Székelykapu faragó, népi fafaragó.
Mióta faragja a fát?
Az első monogramomot 1985-ben faragtam bele a munkámból darabomba.
Mi volt az első munkám, még emlékszik?
Igen, az első munkám egy ilyen kicsi ballagó botocska, egy ilyen kicsi pálcol, amit a diákok használnak a ballagáskor, és rá teszik a batyut. Azzal kezdtem az első munkákat.
Mondta, hogy népi faragó. Ez mivel másabb, mint egy átlag faragó?
A székelykapukra, és nem csak a székelykapukra, csak népi motivumok kerülhetnek rá, semmi más. Ami más van rajta, az már összevegyül a népi motivummal, azt úgy hívjuk, hogy gics, nem utolsó sorban mondhatnánk azt is, hogy iparművészet, de mégsem.
Mennyire bosszantja, amikor látja, hogy tényleg ilyen össze-vissza motivumok vannak, meg nem is olyan igazi székelykapu, de mégis fakapu és olyan székelykapu jellege van. Azért gondolom, hogy rossz ízel megy el előtte, nem?
Mindig meg szoktam csodálni a szépet is, és ugyanakkor a csúnyát is. A csúnya az azt jelenti, hogy mindenféle rá van víve. A mai fafaragók, ha bár kevesen vagyunk, de azok, akik most kezdték ezt a mesterséget üzni, ők azzal akarják magukat kivételesen kiemelni, hogy minden tájegységnek ráviszik a motivumait a székelykapujukra. Ott van benne udvarhelyszéki, van benne háromszéki, van benne csíki, és nem utolsó sorban kalotaszéki is. Na most ez nagyon felbosszant, mert nem tudod, hogy hova tett. Minden tájegységnek megvan a saját jellegzet és népi motivuma, megvan a mintakincse. Mi már, akik már 35 éve forgassuk a vésüket a kezünkbe, és nem csak forgassuk, ezt is tanultuk az iskolába, meg tudjuk állapítani azt, hogy ez a székelykapu háromszéki, ez a székelykapu kászoni, csíki, vagy máréfalvi, vagy esetleg galotaszéki.
Ezt valamilyen képen lehet-e szabályozni, vagy ennyire nem tudunk már beleszólni az emberek zsebébe, meg ízlés világába?
Nem tudunk beleszólni, tehát sok vitánk volt, székelykapus fórumokra jártunk, rendeztünk Csíkszeredába, Székelyudvarhelyen, és ezekre a kérdésekre válasz az, hogy mindenki a saját portájára olyan kaput készített, vagy készít, amilyet éppen akart. Na most itt ezek a nagy bajok. Nézze, hogyha a szerkesztő jár itt a szerény pátriártánk Erdélybe. Biztos, hogy itt Csíkba lát udvarhelyi kaput is, lát máréfalvi kaput is, lát háromszéki kaput is, akár kászonit is. De Máréfalván biztos, hogy nem lát csíki székely kaput. Ez kellene az emberekbe tudatosuljon, hogy azt, ami a miénk, azt használjuk. A másit ne vegyük el, mert ebből lesznek a gicsek.
Sok a munkája? Rendelik a székely kaput manapság?
Igen. Igen, van igény rá. Most már 60 éves vagyok. Nem az a rutin, mint ezelőtt 10 évvel, vagy ami volt. A tavaly például 7 darabot faragtam meg, amiből az idén csak 3-at tudtunk felállítani a tavalyiból, mert ugye a pandémia közben jött, nem tudtuk kivinni Magyarországra, és itthon a helybéliek sem állítatták fel. Úgyhogy a tavalyi székelykapukból, a 7 darabból éppen a tegnap állítottam fel az utolsót Csíkvacsárcsiba.
Akkor már el is mondta, hogy nem csak Székelyföldön láthatók a munkája, hanem határon túl is. Milyen messzire kerültek el a munkák?
Tehát az anyaország mindenféleképpen. Szlovákia, Délvidék és Horvátország.
Miket kérnek? Mert gondolom, hogy Magyarországon nem olyan a székelykap, amit megfaragott, mint itt Göröcsfalván. Kérnek-e olyan mintákat, olyan motivumokat, amit esetleg megfarag, de úgy a szíve fáj tőle?
Jó kérdés, igen, vártam is a kérdést, mert nem csak Magyarországon van olyan székelykapunk, hanem itt hányban is van egy olyan székelykapunk, hogy a megrendelő a kapu tükörbe kért egy ilyen alakos motivumot. Amit én nem csinálok, tehát meg is mondtam, hogy magát a székelykaput megfaragom, A-tól Z-ig, nyílók, három kapu, Z-B, és a többi, de ezt én nem tudom megfaragni, ha meg tudnám faragni, se faragnám meg a kaputükörbe, mert a székelykapunak a kaputükör a lelke. Ellenben azt csináltam, hogy megfaragtatta ő mással, és a monogramomot nem faragtam vele. És egy ilyen medvés jelenetben, ugye most a csapukon megengedjük, és a medvék folynak, rá van faragva egy nagy bocsos medve, kitört két fát, és még oda is van írva, hogy Csíkba a medve nem játék. Ez van felírva a székelykapura.
Évekkel ezelőtt volt egy olyan program, amikor restaurálták a régi székelykapukat, és én úgy tudom, hogy ön is részt vett benne. Mennyire nehéz egy régi székelykaput restaurálni, jó állapotba hozni?
Sokkal nehezebb és sokkal több fizikai munkát igényel, tehát szaktudást is, fizikai időt igényel egy régi-régi székelykapunak a restaurálása. Ezeknél a székelykapuknál az eszmei érték a dátum. Olyant is restauráltam, hogy 200 éves székelykapu. Azt mondta a tulajdonosa, hogy ő ezt nem dobja el, kellene restaurálni, sikerült is, fel is állítottuk, itt van Csíkdelnén. Büszke vagyok rá, mert én magam is nem hittem, hogy abból a székelykapuból, amit úgy hoztak ide szinte kosárba, hogy abból tudtam egy olyant előállítani, mint amilyen volt ezelőtt 200 évvel, és ezek a dátumok úgy vannak, hogy helyettünk beszélnek és üzennek az utókornak, ennek a megcsappanó, megfogyatkozó erdély magyar közösségünknek, hogy ezelőtt 200 évvel is voltak Csíkba mesteremberek, és azokat a munkákat illik és jó átnézni alaposan, mert azok a mesteremberek is tudtak valamit.
Minden munkája biztos a saját gyermeke, de általában szokott lenni kedvencebb is. Van ilyen, amelyikre azt mondja, hogy az valamiért jobban a szívemhez nőtt, vagy valamiért szívesebben csináltam?
Például a saját székelykapunk azt nagy szeretettel, sokat ért, ahogy szokták mondani bennem, mikor ide költöztünk erre a telekre. Nem volt az kérdője nekem, hogy lesz-e székelykapunk, vagy nem, hát persze, hogy lett székelykapunk, csak egy kicsit várattatott magára, és azért, mert maga a felirat várattatott magára, hogy mit is írjunk fel arra a székelykapura, mert minden székelykapunk kell legyen egy felirat. Tömöttebb, sokat mondóbb, és a többi, és a többi, és akkor megszületett ez az ötlet, a Csíkdalfali nagyapám, aki azt mondta, hogy a saját földeden, ha megéledsz, idegen földre ne siess, itthon is meg lehet élni, sok munkával, és ezt az ő mondatát pésztán fel erre a székelykapura, amilyen ön is bejött, és látszik a felirat.
És ez be is tartja, mert nem vágyik a nagyvilágba, itthon is próbál megélni sok munkával.
Így van, sok munkával itthon is meg lehet élni. A munkaprogram az reggel 7-től este 8-ig. Tehát úgy szoktuk mondani, látástól Mikulásig vagy Vakulásig, de az biztos, hogy én amikor dolgozom, soha nem fáradok. Azért nem, mert szeretem, amit csinálok.
A Göröcsfalvi Antal Tibor székelykapu faragót hallották, a mikrofont most Karancsi Ajda veszi át.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Valamennyi szögek és lány kalap.
Hunyadi Csillát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett többek között Cséki Péter, bibarcfalvi állattenyésztő mérnökkel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Székelyudvarhelyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csigdelnéről hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Gyárfás Mária énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.